Kéthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont? Ez
most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
Sportszerűtlen kérdés.
Szándékosan.
Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körül lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
Hát akkor választottad a Ferencvárost, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
Az már a felnőttben volt?
Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edzője ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
Ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
Akkor ez meglepetés volt? Nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatba, tehát ahova
tartoztam.
Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatba játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót, azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
Nyertetek is?
Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
ki volt akkor az edzőtök?
A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtotta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
Ez a hazai vagy nemzetközi?
Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
Miért játszottátok 60-ban?
Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-be is úgy gondolták, hát mivel Budapest centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, ott hogy ott volt a kupa.
És mikor ilyen... kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg itt több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
Nem azt mondtam, hogy durva.
Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt lehet ki, hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elő kellett menni, tehát ez nem volt...
Mi volt a követelményrendszer?
Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatba megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
benne
számított.
Benne voltál?
Úgy voltunk, a csapat volt benne. Tehát
de te, mint a négyből, aki
benne volt. Voltam, igen. Hát benne kellett.
Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
Benne volt az Oláh Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rossz ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
És akkor ez mire volt elég?
Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat a Tehát a csehek jutottak ki. Egy jutott ki, a csehek jutottak ki, és...
Meg is nyerték.
És meg is nyerték.
A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
De már Fradi játékosként?
Diózsgyőri játékosként. Diózsgyőri, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, a Salamon, Olá, Tatár meg én. Nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első beállogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset azért pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
Abszolút.
És a válogatottban, nagy válogatottban?
A Csehszlovákia.
Csehszlovákia. Tehát ja, akkor... Igen. Az ki...
Csehszlovákia. Igen. Még én a Nehoda ellen talán.
Hát jó csengő név.
Panenka.
Igen, jó csengő név. De akkor nem rugott nektek 11-est.
Nem.
Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
Igen.
Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-ben 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestbe a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetségi kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatottnál segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor ötödiként pedig a Ferencváros. Tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt, ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebedli Zolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival. Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
Hát ez már 14 éves korodban eldöntötted.
Így van.
És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt milyen megegyezéses dolog, na minden, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
Igen.
Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli. És ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az MPB-val, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt. Hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben? Ugyan éltettek benneteket?
Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy A első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát szerintem mindegyiknek. Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
A Diósgyőr,
igen.
Tehát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az Mésző, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét, a nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
Csak ebben nem
fizikálisan.
És a 86-ra már nem volt esélyed?
De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzői stáb, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
Zsinka,
igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog. Sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
odáig. De te játszottál akkor?
Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, hogy néha kiúszta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
akkor
más világ.
Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
Kis Imrének?
Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
De azért sikerült kijutnod külföldre.
Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásba, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérültem, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
Ez ugye az Elsborgárdája volt.
Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az az Elsborg.
Elégedett vagy a pályafutásoddal?
Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban, építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
14 éve.
14 éve?
14 éve.
És ott mi a feladat?
Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
De focizol még?
Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
Megmotorozol.
Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményre szert.
Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
Aranyos voltál, hogy hívtál, köszönöm, szervusz.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban